Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket ezen a mai reggelen, és arra gondoltam, hogy ezen a mai délelőttön beszéljünk arról a témáról, ami minden egyes adventista hívőnek a zászlajára kéne kitűzve lenni, ez a hármas angyali üzenet, amiről olyan sokszor hallunk, hogy mi a hármas angyali üzenetet hirdető nép vagyunk, de nagyon gyakran talán nem is tudjuk, hogy mit akar ez. Szeretném elolvasni a Szentírásból először a három angyal üzenetét, ami Jelenések könyve 14. fejezetében található, Jelenések 14. fejezet 6-tól 12-ig terjedő versekben. Jelenések könyve, a Biblia legutolsó könyve, ott a 14. fejezet 6-tól 12-ig terjedő versek így hangzanak. És egy másik angyalt láttam az ég közepén repülni, akinél az örökkévaló evangélium volt, és azt hirdette a föld lakosainak, minden nemzetségnek, törzsnek, nyelvnek és népnek, és hangosan ezt mondta, féljétek Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Egy második angyal követte őt, aki ezt mondta, Leomlott Babilon, a nagy város, amely a paráznaság szenvedélyének borával itatott meg minden népet. Egy harmadik angyal is követte azokat, aki hangosan ezt mondta, ha valaki imádja a fenevadat és annak képmását és felveszi annak bélyegét, homlokára vagy kezére, az is iszik majd Isten haragjának borából, amelyet elegyítetlenül készített el haragjának poharában, és tűzben és kénkőben gyötrődik a szent angyalok előtt és a bárány előtt. Gyötrődésük füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk sem nappal sem éjjel azoknak, akik imádják a fenevadat és annak képmását, és aki nevének bélyegét felveszi. Itt van helye a szentek hosszú tűrésének, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ugye többször halljuk azt, hogy mi a hármas angyali üzenetet hirdető nép vagyunk, ez a hármas angyali üzenet, és megmondom őszintén, elég öreg gyülekezetbe járó vagyok, a szüleim is és a nagyszüleim is már gyülekezetbe jártak, de nagyon-nagyon kevésszer hallottam prédikációt a második, illetve a harmadik angyal üzenetéről. Az elsőről igen. Ugye az első angyal üzenete itt azt mondja, hogy ugye azt mindannyian tudjuk, hogy az angyal az követet jelent, az, hogy az ég közepén repül, az azt jelenti, hogy mindenkinek meg kell hallania. És az első angyalnak az üzenete az, hogy féljétek Istent, féld az Istent, az Isten félelemre, az Isten imádatára, az Isten tiszteletére szólít fel. Erre ma az utolsó időben nagyon nagy szükség van. Aztán azt mondja a második gondolat, hogy néki adjatok dicsőséget. Nagyon sokan más bálványokat találnak, aminek dicsőséget adnak. Itt az első angyal üzenetének ez a második mondani valója, hogy néki adjatok dicsőséget. A harmadik gondolat, hogy eljött az ítélet. Mindannyiunknak meg kell jelennünk Isten ítélőszéke előtt, és a negyedik gondolat az, hogy imádjuk a Teremtőt, és ugye ez még kapcsolatba hozható a szombattal is. Én nem akarok most az első angyal üzenetéről beszélni, mert ezt már ugye úgy gondolom, hogy mindannyian nagyon jól ismerjük, nagyon jól tudjuk, de szeretnék egy kicsit ma a második angyal üzenetéről beszélni, mert elég régóta foglalkozom már a második angyal üzenetével, konkrétan ezzel, mivel hogy nem nagyon értem. Tehát amit nem értek, annak az ember úgy eléggé szeret utána járni. Pontosabban van egyfajta magyarázat a gyülekezeteinkben, a egyházi körökben, a második angyali üzenettel kapcsolatban, de valahogy engem ez nem elégített ki, és egy kicsit mélyebbre próbáltam ásni ebben a kérdésben. Csak a második angyal üzenetét olvasom, ami így hangzik a 8. versben, és második angyal követte őt, aki ezt mondta, Leomlott Babilon, a nagy város, amely a paráznaság szenvedélyének borával itatott meg minden népet. A hivatalos tanítás azt mondja ezzel a Biblia szöveggel kapcsolatban, hogy Isten előtt elesett minden olyan egyház, minden olyan törekvés, minden olyan mozgalom, amelyik zűrzavaros, ami nem tiszta, ami nem egyenes, ami nem biblikus, aminek a tanítása nincs összhangban a Szentírással, és ugye ez az üzenet azt mondja, hogy fussatok ki belőle én népem, lehetőleg hozzánk, ugye itt vagyunk kitárt ajtókkal, fussatok hozzánk emberek, fussatok ki az úgynevezett bukott egyházakból, de lehetőleg minél előbb. Ez egy nagyon sematikus vázlata, vagy váza a második angyal üzenetének, és szeretném, ha egy nagyon picit mélyebbre ásnánk csak ebben a kérdésben. Hol találkoztunk a Szentírásban legelőször Bábellel? Babilonnal? Bábellel. Így van, köszönöm szépen. Mi volt Bábel tornyának az előzménye? Mi történt a bábeli torony felépítése előtt? Az özönvíz. Mit mondott Isten az özönvíz végén, amikor megépítették az oltárt, felszállt az oltáról a füst, akkor Isten egy ígéretet adott Mózesnek. Mi volt ez? Bocsánat, Noénak. Hogy többet özönvízzel nem pusztítja el a földet. Amikor 120 éven át Noé hirdette, hogy özönvízzel el fog pusztulni a föld, hány ember hitte ezt el? Azt mondhatom, hogy egy se. Noé családján kívül senki nem hitte ezt el, és egyszerűen Noé és az ő családja megmenekült, de ezen kívül sajnos az emberek elvesztek. Amikor Isten a végén azt mondta az embereknek, hogy soha többet nem fogom elpusztítani a földet özönvízzel, hány ember hitt el? Senki nem hitt el, és ennek következtében építettek egy böhöm nagy tornyot, egy hatalmas nagy, elképzelhetetlenül hatalmas tornyot, és azért hadd mondjam azt, hogy abban az időben az emberi agy sokkal nagyobb részét használta, mint ma. Ugye kopunk, és az agyunk is zsugorodik össze, lehet, hogy nem nagyságra, de az információ mennyiségét illetően biztos, hogy abban az időben sokkal ügyesebbek, sokkal képzettebbek voltak az emberek, és az, hogy meg tudtak építeni egy hatalmas tornyot, az számunkra, ugye amikor látunk ilyen régi képeket, vagy ilyen archeológiai ásatások nyomait kutatják, akkor azt gondoljuk, hogy ó, hát az olyan kezdetleges valami volt, én nem hiszem. Az egy igen komoly torony lehetett, amit elkezdtek építeni, és nagyon tudatosan, nagyon komolyan, és azt mondja, hogy már szinte az eget érte, tehát el tudom képzelni, hogy egy ilyen hatalmas torony épületet kezdtek el ott összeállítani, mert azt gondolták, hogy ha lenne még egy ilyen özönvíz, akkor legyen, ahol megmeneküljünk. Hogyha belegondolok ebbe, hogy nem hitték el azt, hogy Isten özönvízzel látogatja meg a földet, és nem hitték el, hogy Isten nem fogja özönvízzel meglátogatni a földet, ez nekem azt mondja, hogy ez a nép, a bábeli népre az első számú jellemző az volt, hogy nem hitt Istennek. Tehát a hitetlenség volt az első dolog. A másik, hogy építsünk egy olyan tornyot, aminek a teteje az eget érje, ez számomra azt mondja, hogy nagyra vágyók voltak, hogy egy olyat, ami nevet szerez nekünk. Aztán a gazdagságot is jelenti, mert bele kellett tenni apait, anyait, mert egy ilyen toronynak a megépítése az nem két fillér lehetett, tehát amikor ezt fölépítették, az a gazdagságról is szólt, és Istennek a válasza erre a magaviseletre az volt, hogy zűrzavar. Összezavarta a nyelveket, és el tudom képzelni, gyerekiskolában szoktam elmondani, hogy lekiált valaki a harmadik szintről, hogy küldjél föl Maltert, és akkor mondja, hogy micsoda, meszet. Tehát, hogy egyáltalán nem voltak már kontaktusban egymással, teljesen összezavarodott a nyelvük. Tehát amikor a második angyal üzenetéről beszélünk, az első dolog az, amit meg kell jegyeznünk, hogy a Bábel az a zűrzavart jelenti, az összekuszálódottságot. Bábel jelent még egy másik dolgot is, ezt az Ézsaiás próféta könyve 39. fejezetéből, ha megengeditek, elolvasnám. Ézsaiás könyve 39. fejezetben megint találkozunk Babilonnal, és elolvasnám, hogy milyen módon találkozunk itt azzal. Abban az időben, tehát Ézsaiás 39, abban az időben a babilóniai király Merodák Baladán fia, levelet és ajándékot küldött Ezékiás királynak, mert hallotta, hogy beteg volt és meggyógyult. Ezékiás megörült azoknak, és megmutatta nekik kincsestárát, az ezüstöt, az aranyat, a fűszereket, a drága keneteket, egész fegyvertárát, és mindazt, ami a kincstárában található volt. Semmi sem volt a palotájában és egész birodalmában, amit meg nem mutatott volna nekik Ezékiás. Ekkor Ézsaiás próféta eljött Ezékiás királyhoz, és azt kérdezte tőle: mit mondtak ezek az emberek, és honnan jöttek hozzád? Ezékiás így felelt: messze földről jöttek hozzám, Babilonból. Majd Ézsaiás ezt kérdezte: és mit láttak a házadban? Ezékiás így felelt: mindent láttak, ami csak a házamban van, semmi sincs, amit meg nem mutattam volna nekik a kincstáramban. Akkor azt mondta Ézsaiás Ezékiásnak: halld a seregek urának beszédét. Imé eljön majd a nap, amikor mindazt elviszik Babilonba, ami a házadban van, és amit elődeid gyűjtöttek mindmáig. Nem marad meg semmi, azt mondja az Úr. Fiaid közül is, akik tőled származnak, akiket nemzel, el fognak hurcoltatni egyeseket, a királyi, a udvari szolgák lesznek Babilon királyának palotájában. Talán eddig olvasnám ezt a szakaszt. Mit mutatott meg Ezékiás a babiloniai királynak? A gazdagságát, a pénzt, a vagyonát, az aranyat. Egyetlen egy dolgot felejtett el csak megmutatni, azt, hogy amiért jöttek ezek az emberek. Azért jöttek, mert hallották, hogy valami történt ezzel a királlyal. Ott volt valami a napórával kapcsolatban, hogy valahogy visszament a napóra, valami érdekes dolog történt, amit ott a bölcsek nem tudtak megfejteni, és eljöttek a forráshoz, hogy Ezékiástól megtudják, hogy mi is történt, mi is volt ez, hogy is volt ez, mi történt veled, hogy történt ez az egész égi jelenség. És erre jön a király, és megmutatja nekik az összes vagyonát. És azt mondja, hogy ez, amit ma megmutattál nekik, ez mind a babiloni udvarba kerül, és mind oda őhozzájuk vándorol. Most a szombatiskolában tanulunk Jeremiás prófétáról. Jeremiás és az összes próféta figyelmezteti Izraelt, később Júdát, hogy vigyázzatok, mert babiloni fogságba kerültök. Elérkezik annak az ideje, amiről itt Ézsaiás beszélt, hogy mivel megmutattad minden vagyonodat, jön a babiloni király, és fogságba visz titeket. Aztán elérkezett a fogságnak az ideje, előbb Izraelt, aztán később Júdát fogságba vitték. Tudjuk a történetből, hogy Sidrák, Misák, Abednégó, Eszter, Dániel, tehát ezek babiloni fogságba kerültek. Viszont Isten nem akarta örökre Babilonban tartani a népet, csak egy leckét akart nekik megtanítani, és úgy gondolta az Úr, hogy ha ezt a leckét megtanulja a nép, akkor visszahozza őket a saját földjükre. Nézzük meg, hogy eddig több kis apró mozaikot láttunk, hogy ebből rakjunk össze egy képet. Az első dolog az, hogy Babilonnal, amikor először találkozunk, vagy Bábellel, akkor bejön ez a szó, hogy zűrzavar. Tehát a babiloni alapképlet egy kaotikus valami, ami egy zűrzavaros képet mutat, és ennek a lépcsőfokai azok, amikor Ezékiás dicsekedett, és hogy úgy mondjam, felajánlotta a későbbi Babilonnak, hogy elviheti mindazt, amit összegyűjtöttek az ő elődei. Aztán később ez a nép fogságba kerül, babiloni fogságba kerül, de Isten nem szeretné őket örökre ott tartani. Elkerültek fogságba, ugye a szombatiskolában most pont erről tanultunk, hogy elérkezett a fogság ideje, és ugye arról is tanultunk, hogy Isten nem akarta örökre ott tartani a népet a fogságban, hanem szerette volna, hogyha hazajönnek. És itt jövünk el a harmadik képhez, amikor ott vannak a babiloni fogságban, és minden próféta azt mondja, hogy lejárt a fogság ideje, gyertek haza. Gyertek vissza Judába, építsétek fel a várost, építsétek fel Jeruzsálemet. Viszont itt egy nagyon érdekes dologgal találkozunk, hogy a nép nem akar visszajönni. Nagyon jól érzik már magukat a babiloni fogság területén, letelepedtek, úgy tűnik, hogy mindenük megvan, kereskedtek, ugye a zsidókban van egy ilyen úgynevezett zsidó vér, aminek a következtében nagyon jól tudták forgatni a pénzt, ennek következtében meggazdagodtak, megnősültek, sőt azt olvassuk, hogy már a gyerekeik nem is nagyon tudtak héberül, egyre nagyobb lett a befolyásuk, egyre jobban elfogadták őket, és így eszük ágában nem volt visszamenni, mert úgy érezték, hogy otthon vannak. Jól érezték magukat tulajdonképpen a fogságuk helyén, az idegenek között, jól érezték magukat Babilonban. Egészen véletlenül, vagy észrevétlenül, inkább ezt mondanám, átvették a szokásaikat, és lassan már nem lehetett tudni, hogy ki a zsidó köztük, és ki nem. Aztán jött Esdrás és Nehémiás, szinte a szívüket, lelküket kitették a népnek, hogy gyertek haza, mert véget ért a fogság, és alig bírtak összeverbúválni egy pár embert, akik visszajöttek, hogy felépítsék újra Jeruzsálemet. Sokan ugye már a nyelvet sem beszélték, összekeveredtek, jól érezték magukat, otthon érezték magukat, és például Eszter jutott eszembe, hogy Eszterről még az udvarban sem tudták, hogy ő zsidó. Nézzük meg, hogy ez csak egy ilyen kis rövid áttekintés Babilonnal kapcsolatban, de mit jelenthet a második angyal üzenete, hogy fussatok ki Babilonból én népem, és a Jelenések könyve 18. fejezet még erre rátesz, hogy ne kapjatok annak csapásaiból, fussatok ki belőle én népem, hogy mit akar mondani ma nekünk ez a történet. Az egy dolog, hogy a kaotikus egyházakból, akiknek nem tiszta, nem biblikus a tanítása, abból jöjjenek ki, vagy gyertek ki én népem. De mi nem vagyunk ott. Akkor ránk már az a második angyali üzenet nem is vonatkozik. Mi úgymond az igaz egyházban vagyunk, vagy egy olyan egyházban, aminek legalábbis a tanítása az biblikus. Akkor rám ez már nem is vonatkozik. Mennyiben vonatkozik rám a második angyal üzenete? Egyáltalán vonatkozik ránk a második angyal üzenete? Ugye azt mondjuk, hogy mi nem vagyunk Babilon. A mi egyházunk az nem Babilon, nem bukott el. Jó, de hát akkor a második angyal üzenetét csak hirdet, nem kell másoknak. Rám például ez nem vonatkozik. Én úgy gondolom, hogy a második angyal üzenete az rám is ugyanúgy vonatkozik, mint arra a kedves barátunkra, aki bármilyen egyház tagjaként komolyan veszi a Bibliát valahol a városban vagy az országban. Ahogy ő neki ki kell jönnie, és Isten népéhez kell csatlakozni, úgy neked és nekem, ki kell valahonnan jönnöm, és Isten igazi gyermekeihez kell csatlakoznom, de nézzük meg, hogy mit akar nekem, vagy mit üzen nekem a második angyal üzenete. Ugye azt láthatjuk, hogy a Babilon az egy fogság terület. Tehát ahova az izraelitákat fogságba vitték, és ebben a fogságban tartották évtizedeken át. És hogyha ezt idehozom ma Balatonfüredre, akkor azt mondhatom, hogy mi is mindannyian fogságban vagyunk. Méghozzá egy elég hosszan tartó fogságban, most már lassan 6000, vagy talán több mint 6000 éve egy fogságban vagyunk, Sátánnak a fogságában, Sátánnak a rabságában vagyunk, tehát ilyen értelemben nekem is szól ez az üzenet, hogy fussatok ki belőle én népem. Milyen dolgok azok, amik ebben a Babilonban, ebben a fogságban tartanak bennünket? Mennyiben vonatkozik rám ez, hogy nekem innen ki kell futni? Ma egészen más problémák merülnek föl, mint 50 évvel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt, vagy 1000 évvel ezelőtt. A mai problémák, ami miatt nekem ki kell futnom a világból, ki kell futnom ebből a zűrzavaros, kaotikus összevisszaságból, nagyon-nagyon sok minden. Például, hogy csak egy-két dolgot kiemeljek. Egyre jobban elharapózott a mi testvéreink között is a megfelelni akarás. Meg akarok felelni azoknak a kívánalmaknak, amiket a világ diktál. Fel kell jutnom arra a szintre, mert ha nem jutok föl arra a szintre, akkor elveszek. Nekem is meg kell legyenek azok a technikai kütyűim, azok az eszközeim. Szükséges, hogy eljussak olyan szintre, mint a szomszédom, eljussak egy olyan szintre, mint az átlag, egy kicsit vel, ha lehet, még fölé is, mert egyszerűen meg akarok felelni azoknak az elvárásoknak, amit ez a fogságba tartott emberiség diktál számomra. A második, vagy a következő ilyen dolog a pénz. Egyszerűen a pénznek akkora hatalma van, és akkora befolyása van a mi tagjaink között is, hogy az elmondhatatlan. Aztán rabságba kerülünk a technikának a rabságába is. Sokszor annyira kimerültek vagyunk, annyira fáradtak vagyunk, hogy szinte leragad a szemünk, és úgy vagyunk vele, hogy amikor Bibliát kellene olvasni, akkor egyszerűen már nincs rá időnk, mert vagy Isten tiszteletre kellene menni, egyszerűen annyira fáradtaknak érezzük magunkat, hogy az elképesztő. Gyerekkoromban nálunk a szombatok úgy szoktak kinézni, hogy délelőtt volt egy istentisztelet, délben volt egy ebéd, délután összejöttünk a gyülekezetbe, és sokszor naplementéig szoktunk énekelni. Ma úgy néz ki a legtöbb helyen a gyülekezet, kivéve Balatonfüreden, hogy van egy délelőtti istentisztelet, amire legalábbis az Isten tisztelet részére azért eljövünk. Utána van egy ebéd, nem tudom, hogy itt közös ebéd van, vagy nem, de több helyen van közös ebéd, és amit én megfigyeltem, hogy a közös ebéden ott van az egész gyülekezet. Mindenki hozza a kis krémet, vagy a kis főtételt, amit hoz, kirakja, megeszegeti, és mire kezdődik a délutáni Isten tisztelet, úgy felszívódnak a testvérek, és délutánra, ha délelőtt voltak mondjuk 100-an, akkor a délutáni Isten tiszteletre jó, hogyha maradtak 8-10. Mert egyszerűen annyira fáradtak vagyunk, annyira meg akarunk felelni a környezetünk kihívásainak, hogy képtelenek vagyunk már a délutáni Isten tiszteleten ott lenni. Annyira fáradtak vagyunk, hogy leragad a szemünk. Úgy érezzük, hogy nem bírunk már még többet kifacsarni magunkból, mert az egész hét folyamán facsarjuk magunkat, az időnket, az energiánkat, a szellemi, a fizikai erőnket. Egyszerűen a szombat lenne az egyetlen nap, amikor végre tudnék egy 24 órát is aludni, mert annyira ki vagyunk merülve. Rabságba kerültünk. A pénznek a rabságába, a megfelelni akarásnak a rabságába, annak a rabságába, hogy egyszerűen a környezetünk diktálja azt, hogy mit tegyünk. Jeremiás proféta kora nagyon jól jelképezi a mi korunkat is. Egyszerűen Jeremiás hirdette, hogy térjetek meg, nem fontos, hogy eljussatok a csúcsra, nem fontos, hogy ott legyetek, mint a többiek. Az Isten akarata legyen a számotokra a legfontosabb. És a nép, ugye ma tanultuk, hogy meg akarta ezért ölni, hogy miért, hogy mersz ilyeneket prédikálni. Mi fáradtak vagyunk, mi nem akarunk, mi nekünk bőven elég az, amit szombatról szombatra megteszünk ott, amikor elolvassák a Tórát, és végighallgatjuk, és megyünk haza. Nos, visszatérve hozzánk, hogy ugyanegy ennek megfelelő rabságba kerültünk, és amikor a második angyal üzenetét olvasom, az nem csak a világban levő, vagy más egyházakban levő Isten gyermekeinek szól, hogy fussatok ki belőle, én népem, hanem neked és nekem is szól, hogy ennek a világnak a rabságában élünk, mint ahogy ők a babiloni fogság rabságában éltek, mi ennek a környezetünknek a megkötözöttségei alatt vagyunk, és ebből kéri az Úr, hogy most már rázzátok le magatokról ezt a rabigát, mert egyszerűen nem tudok veletek mit kezdeni. Isten azt szeretné, hogyha mernénk vállalni azt, hogy mi mások vagyunk, mint a környezetünk. Jakab levelében, a 4. fejezet 4. versében azért olvasom el, hogy ne, hát hogy nem az én szavaim. Jakab 4:4 azt mondja, parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés Istennel? Ez a Szentírásban van. Hogyha annyira meg akarok felelni a világnak, akkor az Isten ellenségévé tesz. És azt mondja, hogy aki a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé válik. Nem tudok egyszerre két lovon ülni. Nem tudok egyszer 100%-osan keresztény lenni, 100%-osan az Úrnak szolgálni, és 100%-ig megfelelni a világ kívánalmainak vagy követelményeinek. Képtelenség egyszerre megfelelni mindenkinek, vagy mindegyik oldalnak. Mi a jele annak, hogy Babilonban élünk? Mi a jele annak, hogy a környezetünk, vagy az életnek a fogságában vagyunk? Az első dolog az, amikor eltűnik a kezdeti egyszerűség. Én nagyon örülök annak, és borzasztóan nem bírom azt, amikor valaki igénytelen. Láttam már szegény otthonokat, amik a szó legszorosabb értelmében szegények, de nagyon igényesek. Azért, mert szegény, attól még tiszta, attól még olyan jó volt bemenni, valami jót érzett az ember. De akkor, amikor eltűnik a kezdeti egyszerűség, és én rongyrázóvá válok, akkor tulajdonképpen megint csak megfelelni akarok a világ kihívásainak. Amikor a világ befolyása bejön a gyülekezetbe, amikor elárasztja a gyülekezetet a világi befolyás, akkor megint csak bekerültem ebbe a mókus kerékbe, és ebből ki kellene, hogy szabaduljak. Fussatok ki belőle, én népem. Nem tehetem meg azt, nem engedhetem meg azt, hogy a gyülekezetünkbe bekerüljenek olyan világi elemek, amik ma úgy elárasztják a környezetünkben levő keresztény egyházakat. Amikor olyan ritusokat, olyan szokásokat vezetünk be, amikor olyasmiket megengedünk magunknak, mint gyülekezet, vagy mint család, ami egyszerűen megengedhetetlen, akkor megint csak azt mondja az Úr neked, hogy fuss ki Babilonból. amikor annyira ápoljuk a világgal való barátságot, hogy annyira meg akarunk felelni azoknak a kihívásoknak, amik a környezetünkben vannak, akkor megint csak az Úr azt mondja neked, hogy fussatok ki Babilonból. Amikor annyira fontos számunkra a pénz, amikor annyira meghatározza, hogy ezt még el kell érjem, ide még el kell jussak, akkor azt mondja az Úr, hogy fussatok ki Babilonból. Amikor valakit megbabonáz a hatalom, vagy megbabonáz a befolyás, vagy a gazdagság, akkor az Úr azt mondja, hogy fussatok ki Babilonból. Szeretnék egy idézetet olvasni a Nagy Küzdelem című könyvből, ami így hangzik. A világ barátságát, ó jaj, milyen félelmes mértékben ápolják Krisztus állítólagos követői. Milyen messzire távoztak a keresztény világ nagy egyházai az alázatosság, önmegtagadás, egyszerűség és kegyesség bibliai mércéjétől. Wesley a pénz helyes felhasználásáról ezt mondta. Ebből az értékes talentumból semmit se pazaroljatok el, csupán a szem kívánságainak kielégítésére, fölösleges vagy költséges öltözetre, vagy szükségtelen díszekre. Semmit se pazaroljatok házatok különleges felékesítésére, fölösleges vagy költséges bútorokra, drága képekre, festményekre, aranyozásra. Semmit se költsetek az élet kérkedésének kielégítésére, az emberek csodálatának vagy dicséretének kivívására. Amíg jólétben vagy, addig az emberek jót mondanak rólad. Amíg bíborba és patyolatba öltözöl, minden nap dúsan vigadozva, kétségkívül sokan megdicsérik ízléses eleganciádat, bőkezűségedet és vendégszeretetedet. De ne vedd meg ilyen drágán a dicséretüket. Inkább elégedj meg azzal a tisztességgel, ami Istentől származik. Ezt a tanítást azonban korunk számos egyházában, gyülekezetében figyelmen kívül hagyják. Nézzük meg egy kicsit a gyakorlatban, hogy néz ki az, hogy ez a babiloni befolyás eléri a mi gyülekezetünket is. Az első, amiről már eddig is beszéltünk, hogy egy ilyen észrevétlenül engedtünk annak az istentiszteleti formáknak, azoknak a liturgiai rendszereknek, amik a modern követelményekhez igazodnak. Hogy most ezt így kell csinálni, mert mindenki így csinálja. És úgy szép lassan, lehet, hogy ez a gyülekezet nem, de így ha az egyházra tekintünk, akkor olyan szép lassan úgy beszivárognak olyan elemek, amiknek nem kellene. Aztán egyre inkább fölhasznál a gyülekezetünk minden olyan eszközt, amivel úgymond vonzóvá teheti, vagy tehetni a gyülekezetünket, vagy az egyházunkat a világ előtt, és ami a legérdekesebb, hogy semmivel nem lett vonzóbbá. Tehát azáltal, hogy megpróbáljuk minél vonzóbbá tenni, minél elfogadhatóbbá tenni a kívülvalóknak, hogy bejöjjenek, semennyivel nem jöttek be többen a kívülvalók, pedig mindent megtettünk ezért. Aztán, ha megfigyelitek, egyre inkább leomlanak azok a válaszfalak, hogy lassan nem lehet tudni, hogy ki az, aki igazán komolyan keresztény, komolyan veszi a hitét, vagy ki az, aki olyan lagymatag. Tehát a válaszvonalak úgy, mintha eltűnnének. És egyre több a szórakozás, egyre több az olyan, ami úgy befészkelte magát a gyülekezeteinkbe. Azt írja Ellen White, hogy nagy kihatása van annak, hogy Krisztus egyháza olyan kevéssé hajtja végere urának elgondolásait, miként a hajdani zsidók engedték, hogy a bálványimádó népekkel való meghitt kapcsolatuk ellopja szívüket Istentől, Jézus egyháza a hitetlen világgal való helytelen kapcsolatával ma épp így elhagyja igazi létének mennyei rendjét. A világiasságnak és az élvezett hajhászásnak ebben az áradatában szinte teljesen kiveszett, vagy elveszett a Krisztusért való önmegtagadás és önfeláldozás. Nem tudom, hogy nálatok hogy van, de valahogy olyan passzívvá váltak a tagok. Olyan jól el vagyunk. Olyan ne bántsatok, engem én se bántok senkit alapon. Hogyha misszióba kell menni, akkor menjenek a lelkészek, azokat ezért fizetik. Hogyha adakozni kéne, akkor na jó, vagy rendezzünk valamilyen jótékonysági alkalmat, és hát, hogyha valamilyen jótékonysági hangversenyen jön be valamennyi pénz. Egyszerűen valahogy olyan passzivitásba merevettünk. És azt mondja az Úr a második angyali üzenetben, hogy fussatok ki belőle én népen. Ne engedjétek, hogy a világ hatása ennyire mélyen beleivódjon, belevésődjön a ti életetekbe, vagy a szokásaitokba. Nézzük meg, hogy Esdrás Nehémiás idejében mi volt a probléma. Ugye jött Esdrás és Nehémiás, és könyörgött a népnek, hogy gyertek, mert itt a szabadulás ideje. Gyertek haza. Itt vagyunk Jézus eljövetele előtt, és jönnek a proféciák, hogy emberek, jön Jézus nem sokára. Nem sokára találkozunk Jézussal. Meg fogjuk őt látni az ég felhőiben. Nézzétek, mennyi jel mutatja ezt. A különféle cunamik, amik voltak, akkor a gazdasági válság, a migráns válság, egy csomó olyan jel, égi jelenség és társadalmi probléma, a homoszexuálisoknak az összeházasítása. Különféle olyan problémák jönnek elő, amik nem voltak még 20-30 évvel ezelőtt. Elkezdődnek az események felgyorsulni, és akkor azt mondjuk, hogy hagyjatok minket, letelepettünk, jól érezzük magunkat. Inkább Isten szeretetéről beszélj, ne ilyen kemény dolgokat mondj. Inkább szeressük egymást, szeressük az Urat, érezzük jól magunkat a gyülekezetben, jó kis társaságok legyenek inkább. Meggazdagodtunk, semmire nincs szükségünk, mint ahogy a laodicei üzenetben is ezt olvassuk. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Jól érzem magam ott, ahol vagyok, és jól érzem magam azok között, a körülmények között, amik vannak. És észre sem vesszük, hogy lassan átvesszük a világ szokásait. Lassan nem lehet látni, hogy ki egy hívő, és ki nem az. És egyre jobban érezzük magunkat a világban. Testvéreim, ez az üzenet, amit olvastunk a második angyal üzenetében, mindannyiunknak szól. Persze, hogy elsődlegesen azoknak a keresztényeknek szól, akik különféle felekezetekben vannak. Hogy fussatok ki azokból a zűrzavaros tanokat valló egyházakból. És keressétek Isten akaratát, keressétek az igazságot, keressétek azt, amit a Biblia mond, és ragaszkodjatok ahhoz, amit az Úr mond. De mindannyiunknak is szól. Mindannyiunknak szól, hogy rázzátok le magatokról ezt a békjót, ami megkötözött most már egy ideje benneteket. Rázzuk le magunkról azokat a békjókat, amik itt tartanak Sátán rabságában, vagy rabszolgaságában. Sátán, mint egy jó rabszolgatartó, mindent megtesz, hogy elvegye a szemünk elől azokat a tényeket, amiket nagyon is kellene ma figyelnünk, amire nagyon oda kellene koncentrálnunk minden erőnket. Isten azt szeretné, hogyha egy olyan nép állna előtte, aki nem lenne sömörgőzés, vagy valami afféle, hanem hogy szent és fedhetetlen lenne. Sátán megpróbálja eltakarni előlünk az igazságot. Emlékezzetek csak rá, hogy Jézus korában, Jézus megkísértette az ördög, és háromszor, és Jézus mind a háromszor azzal felelt, hogy mi van megírva. Az előtérbe volt Jézus számára a Biblia. Jött Róma, elvette a Bibliát az emberektől, ugye később, és már nem lehetett a Bibliához úgymond hozzájutni. A reformáció idején újra felemelték a Szentírást, és újra a helyére került. És emlékszem, gyerekkoromban nem volt olyan istentisztelet, hogy ne használtuk volna a Bibliát. Ma elmegyünk egy evangelizációra, vagy elmegyünk bármilyen istentiszteletre, akár Biblia nélkül. Emlékszem, amikor prédikátor Zarka bácsi, vagy Liphard bácsi, vagy Berkauer bácsi jött, és mondta, hogy keressük meg a Rómabeliekhez írt levél 12. részét, és ott olvassuk el az első verset, akkor ilyen lehetett hallani, hogy csisteregnek a lapok, mert az összes tag az kereste a Bibliából, és együtt olvasta. Ma már ez abszolút nem jellemző. Sőt, nem csak, hogy nem jellemző, ma már ritka az olyan lelkész, aki a Biblia mellett legalább még egy pár keresztény könyvet kötelezően el nem fogad, mert úgymond szélesebb látókörűeknek kell lennünk. Ma egyre inkább ellentmondásosak, zűrzavarosak a tanítások, és hogy úgy mondjam, a Babilon borával fertőzöttek. Befejezésül szeretném elmondani, hogy ez az üzenet tehát nem csak a világnak szól, nem csak a világban levő keresztényeknek szól, hogy fussatok ki belőle, hanem nekem is. Nekem is szól, hogy fussak ki azokból a megkötözött állapotokból, azból a megkötözöttségből, ahol Sátán fogva akar tartani, ahogy a babiloniaiak fogva tartották Isten népét. Sátán azt szeretné, hogy jól érezzük magunkat, hogy letelepedjünk, hogy már ne is értsük azt a nyelvet, amit Isten akar üzenni nekünk. Azt szeretné, hogy mindenünk meglegyen itt a földön, és ne vágyjunk valami jobb után. Isten azt mondja, hogy fussatok ki belőle én népem, hogy ne kapjatok az ő csapásaiból, hogy fel tudjalak emelni benneteket. Én kívánom mindannyiunknak azt, hogy vegyük sokkal, de sokkal komolyabban a mi hitéletünket. Vegyük komolyabban a Szentírást. Merjünk mások lenni. Merjünk, ha kell, szembe menni azzal a divatos irányzattal, ami ma jellemző az egész világra. Nem muszáj nekünk mindenkinek megfelelni. Nem muszáj nekünk csak azért gyűjtenünk, csak azért eljutnunk egy bizonyos szintre, mert már mindenki ezt csinálja. Már mindenkinek van ilyen kütyüje, meg olyan technikai csodája. Nem muszáj csak azért eljutnunk egy bizonyos szintre, mert hogy meg kell feleljünk a környezetünknek. Nekünk egy valakinek kell megfelelnünk, ez a jó Isten. És próbáljunk meg mindent megtenni azért, hogy Istennek, Jézus Krisztusnak megfeleljünk. Még akár annak árán is, hogy egyszerűbbek vagy szerényebbek vagyunk. Tegyünk meg mindent azért, hogy a szombatjaink, ez a 24 óra, ami naplementétől naplementéig tart, ez az Úré legyen. Ugyanis nem én adom az Úrnak a szombatot. Nem én adom, hogy most megszentelem a szombatot, és elkülönítem a többi naptól, és na Uram, ugye köszönöd nekem, hogy én ezt a 24 órát most veled töltöm, hanem az Úr akar ezzel adni nekem. Fel akar egy kicsit rázni, fel akar egy kicsit tölteni, valami olyan pluszt akar adni, amit a hét többi napján nem kapunk meg. Ne engedjük, hogy annyira markába tartson Sátán, hogy a szombat az már csak egy alvó nap legyen. Azért jövök a gyülekezetbe, hogy valahogy ezt az egy órát kibírom 11-től 12-ig, remélem nem tartják tovább, remélem 12:00-kor vége lesz, és akkor végre mehetek haza aludni, mert már egyszerűen lerogyok, annyira fáradt vagyok. Ne engedjük, hogy Sátán ennyire rabságba tartsa a gondolatainkat, ennyire rabságba tartsa a mi életünket, hanem merjük vállalni azt, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk, és merjünk nemet mondani azokra a kihívásokra, amik nem feltétlenül fontosak. Még befejezésül elmondanék egy személyes dolgot az életemből. Elég sokszor kellett költöznünk. Én személy szerint már 16-szor költöztem, úgyhogy borzasztó még belegondolni is, hogy ennyiszer újra előről kezdeni az életet rettentő rossz volt. És az legutolsó költözésünk 2 hete vasárnap volt. És egy olyan helyre mentünk, hogy egy 4 szobás házból mentünk egy 2 szobás lakásba. Ezt csináljátok utánunk. Ez azt jelentette, hogy az összes felgyülemlett cókmókunknak a 80%-át ki kellett dobni. És úgy megálltam, és azt mondtam, hogy annak idején, ha én ezt a könyvet nem vehettem volna meg, hát egyszerűen összedőlt volna a világ. És 6000 forintot adtam érte. Most megy a kukába, vagy a papírgyűjtőknek. És számtalan dolog volt, amit ma 2 hete rá kellett döbbenjek, hogy megy a szemétbe. Mert egyszerűen nem vihetem magammal a mennybe, nem vihetem magammal a kis lakásba sem. Hova tegyem? Megy a szemétbe. Ha belegondolunk, hogy az a sok minden, amiért életünket adjuk ma, lehet, hogy holnap a szemétbe kerül. Ami egyedül fontos, hogy hogy állok, ugye szombatiskolán beszéltünk, hogy hogy van a vesénk. Hogy van az, ami átszűri, megtisztítja a vérünket. Hogy van az, ami megtisztítja a gondolatainkat? Mennyire teszem előtérbe azt, hogy Isten mit mond? Mi az Isten akarata? Testvéreim, mindent itt fogtok hagyni velem együtt. Mindent. Amiért ma még azt mondjuk, hogy ennélkül nem lehet meglenni. Ezt meg kell, hogy szerezzem. Ide fel kell, hogy jussak. Az mind itt fog maradni. Egyetlen egy dolgot vihetünk magunkkal, amit Jézusért tettünk. Azt a jellemet tudjuk csak magunkkal vinni, amit itt kialakítottunk. És miből alakul ki a jellem? A szokásainkból. Minél többször gyakorolunk valamit, annál inkább szokásunká válik. Ha a pénz lesz a szokásaink tárgya, akkor az válik a jellemünké. De a Szentírás olvasása, hogy mit akar az Úr, hogyha az lesz azt szokjuk meg, hogy naponta időt töltsünk az Úrral, naponta időt töltsünk imában vele, akkor ez alakítja ki a jellemünket. Ma alakítjuk a jellemünket. Lehet, hogy holnap késő lesz. Én kívánom, hogy vegyük mindannyian a szívünkre, hogy Isten azt szeretné, hogy merjük vállalni azt, hogy kifutunk Babilonból, és befutunk az ő országába. Amen.